Lételem. A WWF Magyarország zöld podcastja.
Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ez a Lételem, a WWF Magyarország zöld podcastja. A mai adás moderátora pedig én lennék, azaz Mihálovics András. A mai beszélgetés annak apropóján zajlik, hogy erdőtűz volt és pusztított a Bükkben. Ez némi aggodalommal töltheti el az erdőink iránt aggódó, őket féltő közönséget, úgyhogy meghívtunk két szakértőt, hogy ennek a jelenségnek egy kicsit utána járjunk. Az egyikük dr. Gálhidi László, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője, a másikuk pedig Bódis Pál, a WWF Magyarország erdőprogramjának szakértője. Köszöntelek benneteket itt a podcastban.
Mi is köszöntjük a hallgatókat.
Köszönjük. No, hát ugye korábban azért ilyen nyár idején nagyon sok televíziós műsor, hírműsor foglalkozott azzal, hogy hol lángol az erdő, ugye Kaliforniában rendszeresen, ha Európában belül nézzük, akkor Görögországban, ugye néhány évvel ezelőtt óriási világvízhangja volt annak, hogy égnek az amazóniai erdők. Arról azonban nagyon ritkán, szerencsére nagyon ritkán hallottunk, hogy Magyarországon is lángra kapott volna az erdő. Most azért elég nagy tűz volt a Bükkben. Mi lehet ennek az oka? Innentől lehet számítani arra, hogy Magyarországon is fel kell készülnünk az erdőtüzekre?
Hát annyi kétségkívül igaz, hogy Magyarországon is előfordulnak erdőtüzek, nem csak a Bükkben, hanem, sőt elsősorban nem ott, hanem inkább a síkvidékeknek a telepített fenyveseiben, vagy talán emlékszünk rá néhány évvel ezelőtt a bugaci ősborókás, ami lángra kapott, egy sokkal-sokkal nagyobb területen, mint a mostani bükki eset. Tehát a magyar viszonyoktól sem idegen a tűz, mint bolygatási jelenség, de az valóban igaz, hogy az említett példák, tehát a mediterrán területek, ugye Ausztrália déli része, földközi tenger, Kalifornia, ezeken a területeken a tűz az élet része. Azt is lehet mondani, hogy ezek az erdők ezek rendszeresen leégnek, és hát az ott élő fajok, növény és állatfajok azok lényegében alkalmazkodtak a tűzhöz. Azt is szoktak mondani ilyen szakmai zsargonnal, hogy ezek tűzdinamikával működő erdők. Na most azért a kaliforniai és az ausztrál kollégák is aggodalommal tekintenek a mostani időszakra, mert az azért nem mindegy, hogy ezeknek a tüzeknek milyen a gyakorisága, vagy milyen az intenzitása, és ez még ezeken a helyszíneken, ahol ugye szokva vannak hozzá, ezeken a helyszíneken is nagyon megnövekedett, és hát ez egyértelműen a klímaváltozásnak tudható be. Ami Amazóniát illeti, az egy kicsit kilóg a sorból. Az Amazonas menti erdők azért égtek az elmúlt években, illetve fognak égni valószínűleg a következőkben is, mert a mezőgazdasághoz, tehát a területnyeréshez ez a legegyszerűbb eszköz, hogy a helyi farmerek leégetik az erdőt. Ez így volt 100 évvel ezelőtt is. És hát önmagában problémát jelent. Ugye, hogyha nem csak Amazóniában igaz ez egyébként, hanem például Indonéziában, ahol az esőerdőket meggyújtva, még azok alatt a tőzeg is meggyullad, az egész eget sárga füst takarja el, és a többit. De visszatérve Magyarországra, ugye mi nem ezekbe az övezetekbe tartozunk. Itt ami jellemző, hogy a tarlóégetéseknél, vagy esetleg szándékos gyújtogatásoknál elindul a tűz, és akkor ez valamekkor a területet elpusztít. Nem szokott a sajtóba ez bekerülni.
Még itt hozzátenném azt, hogy a jelenlegi bükki erdőtűz az azért is említésre méltó kifejezetten, és azért kapta föl rá a fejét mind az erdész, mind a természetvédelmi szakma, mert a magyarországi tipikus erdőtűz tűzek azok jellemzően a tavaszi időszakban, a tavaszi szárazabb, kicsit csapadékmentesebb időszakban az előző éves visszamaradt növényi anyagon indulnak el a legtöbb esetben. Ez annyira igaz, hogy Magyarországon az erdőtüzeknek a kétharmada területarányosan és esetszámra is körülbelül a kétharmada az tavasszal történik. Az, hogy egy ilyen jelentős területű nyári tűz kialakult, az nagyon jól mutatja azt, hogy azok az erdőgazdálkodási rezsimek, technológiák, amiket alkalmazunk, azok sok esetben felülvizsgálatra fognak szorulni a jövőben, mert az ilyen eseteknek a gyakorisága a nyári aszályokkal, az elhúzódó aszályos időszakokkal egyre nagyobb lesz.
Ezt elmagyaráznátok egy hozzám hasonló laikusnak, hogy miért segíti elő az erdeink változása az ilyen szomorú eseteknek a terjedését? Tehát mi a baj a mostani erdőkkel? Mondjuk adott esetben maradjunk a Bükki példánál. Nagyon át van alakítva az erdő, és ez szinte vonzza az erdőtüzeket. Most kicsit szenzációhajhász mondat, ez én érzem, csak valahogy rávilágítanánk ennek az okaira.
Hát az mindenképpen igaz, hogy a Kárpát-medence erdei nagyon nagy mértékben át vannak alakítva. Ezzel alatt azt kell érteni, hogy sok esetben olyan fafajokból áll az erdő, ami arra az adott tájra nem jellemző. Tehát a luszfenyő az tipikusan ilyen, hogy aki jár a környező országokban, tudja, hogy a magasabb hegységekben fordul elő, tehát a Magas Tátrában, Erdélyben, Ausztriának, az Alpoknak a magasabb térségében, tehát nem igazán ide való. És hogyha nem lenne klímaváltozás, valószínűleg a telepítésük óta eltelt mondjuk 100 év, már megtette volna a hatását, és már most olyan állapotban lennének, klímaváltozás nélkül is, hogy fokozottabban érzékenyek volnának a különböző bolygatásokra. De hát ugye ismerjük a kultúrerdőknek más típusait is, ugye a telepített fekete fenyvesek, mondjuk a Keszthelyi hegységben, vagy a Budai hegység egyes részein. Ezek is nagyon, nagyon jellemzően estek tűz áldozatául az elmúlt évtizedekben, vagy most ez az úgynevezett tűvörösödés, ami egyfajta gombakár és a klímaváltozás kombinációjának a eredménye. De a többi erdeinkre is igaz, hogy nagyon mások, mint amik az adott tájra jellemzőek volnának, tehát még ott is, ahol a fafajokat nem változtatta meg olyan nagyon az erdőgazdálkodás, ott is a korosztály szerkezet az rendkívül egysíkú, egy veretű, tehát gondoljunk azokra az erdőkre, amik egyetlen korosztályból állnak. Most ezek, mivel egyforma méretűek is, hogyha belekap a szél, és ugye tudjuk, hogy a szelek is a klímaváltozással intenzívebbé válnak, akkor ilyen dominószerűen tudnak ledőlni. Tehát mindenképpen igaz az alap felvetés, hogy a hazai erdők nagyon át vannak alakítva, ezáltal nagyon sérülékenyek, nem csak a tüzekre, hanem úgy általában a bolygatásoknak széles változataira.
Ez azért furcsa, mert az átlag ember, aki erdőbe jár, az pont a Bükkre azt gondolná, hogy egy ilyen ősvadon vagy. A Bakonyt is emlegetnénk, de a Mátrát, meg bármelyik középegységben meglévő erdőnket. Ehhez képest megütött a fülemet, hogy azt mondtad, hogy nagyon tájidegenek ezek az erdők.
Valóban a Bükk-hegység, mint tájegység az egyik legtermészetesebb állapotú Magyarországon. Ahogy most elemezzük így az erdőtakarót más szempontból, az is kiderült, hogy például az idős erdőknek a jelentős része, közel fele a Bükk-hegységben található. Tehát itt nincsen annyira átalakítva. De még ugye ez a példa is, ez a tűzeset példája is azt mutatja, hogy az emberi beavatkozások még ilyen helyen is kockázatokat jelentenek. Hogyha az Alföldre térünk egy nagy lendülettel, akkor elmondhatjuk, hogy ott aztán végképp át vannak alakítva az erdők, tehát a Duna-Tisza közé homokhátságra, ha gondolunk, vagy magukra a folyó völgyekre, ahol az ártéri erdők már alig emlékeztetnek az eredetiekre. Hát igen.
Uh-huh. Nagyon fontos azt kiemelni Magyarországon, hogy itt az erdőgazdálkodási gyakorlat, illetve az, hogy a társadalom hogy veszi igénybe az erdős tájakat, az azt eredményezte, hogy több mint 90%-án az erdőknek folyik valamilyenféle fahasználat, közel 95%-on. Nyilvánvalóan ez a fajta fahasználat, ez egyértelműen abba az irányba vezetett, hogy célszerűen a fa anyag termesztésre van kihegyezve a faállománynak a szerkezete. Ennek a következménye az, hogy leegyszerűsödött az erdők struktúrája, hogy Laci is mondta, egykorú, kevés fafajból álló erdők jellemzőek Magyarországnak a nagyon-nagyon nagy részén. A középhegységeink annyiból szerencsésebbek talán, hogy ott őshonos fafajok, ezek az a kevés fafaj, ami van, az még mind őshonos. Síkvidéken pedig ezek nagyon sok esetben idegen, honos és szinte egyetlen erdőket jelentenek.
Tehát az erdő az ilyen gazdálkodási egységként van kezelve, és nem környezet természetvédelmi egységként, ha jól értem, ez egy probléma.
Igen, hogyha innen nézzük, tehát hogy a természetvédelem szempontjai mennyire érvényesülnek, akkor azt kell mondanunk, hogy sokkal alárendeltebbek, mint a gazdálkodásé. Tehát ez történetileg úgy alakult értelemszerűen, hogy először használtuk a faanyagot, és valójában gazdasági célokra igyekeztünk az erdőket használni. Ugye évszázadokon keresztül ment a fakitermelés a mai Kárpát-medencébe is, ennek következtében az erdőterület nagy része az lényegében agrár tájá alakult, tehát ugye eltűntek az erdeink, és hát a természetvédelem, mint célrendszer, az valamikor nagyon későn, tehát az elmúlt 100 évben jelent meg, amikor már minden szempontból nyilvánvalóvá vált, hogy nem csak megőrizni kell az erdőtakarót, hanem annak valamiféle védelmet is kell biztosítani azért, hogy ne pusztuljon, vagy az ott élő állat és növényfajok megmaradjanak, vagy a tájkép megmaradjon, hiszen valahol elkezdődött a turizmus is. Na most ez a folyamat még mindig nem zajlott le Magyarországon, vagy nem alakult ki ezzel kapcsolatban egy olyan egyensúly, ami talán megnyugtatóbb lenne a mostaninál. Gondolok arra, hogy ha a védett területeken legalább, tehát is itt a nemzeti parkokra gondolok elsősorban, nem lenne az a fajta intenzív erdőgazdálkodás, ami az ország nagy részén, akkor jobban érezhetnénk azt, hogy a természetvédelem érdekei is legalább ezeken a helyeken előtérben vannak.
Nagy vonalakban az erdészeti ágazatra is igaz, mint minden más ágazatra, hogy az ilyen társadalmi-gazdasági igényeket próbálja kiszolgálni, és igazság szerint az utóbbi évtizedekben kezdett el a társadalom részéről jelentkezni igény abba az irányba, hogy a természeti értékek védelme, vagy az erdőnek az ökoszisztéma szolgáltatásai, amiket egyébként nyújt az alapvető nyersanyag szolgáltatáson kívül, azok is egyre fontosabbak, és a társadalomnak bizonyos részének ezek elsősorban fontosak, és másodszorban kezelik jelentősnek a nyersanyag igények kiszolgálását. Bizonyos erdők esetében ez teljes mértékben helytálló, nyilván más erdők esetében meg egyértelműen a gazdasági funkciók az elsődlegesek.
Két dolog jutott eszembe, hogy áll ez a megváltozott igényhez a szabályozás, és hogy állnak maguk a szakemberek. Biztosan beszéltek erdészekkel, ott már ez a gondolat átment? Tehát már vannak olyan erdészek, akik így állnak az erdőhöz, és nem úgy, hogy mindenképpen valamit azzal kezdeni kell? Vagy egyes részeivel legalábbis.
Vannak erre utaló, vagy ebbe az irányba megindult kezdeményezések. Ott még sajnos nem tartunk, hogy elfogadottá váljon széles körben az, hogy az erdők egy részét például nem kell fakitermelésre használni, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak, hanem maradjon vadon. Amilyen irányba elindultak szerencsére lépések, azok olyan alternatív erdőgazdálkodási módszerek, amik már nem az egész hegyoldal le termeléséről szólnak, hanem ugye szállanként, ezért korábban szállaló erdőgazdálkodásként is ismertük ezt a gyakorlatot. Ezt a mai jogalkotásban örök erdőnek hívjuk. Ez egy ilyen, szerintem egyébként egy szemléletes kifejezés. Hát sajnos ez még olyan 1-1,5%-át jelenti csak a hazai erdőterületnek, főleg Budapest környékén, ahol van erre igény. Ott alkalmazza ezt leginkább a Pilisi parkerdő. De hát ez ugye egy szűk szelet, ami a téma első felét illeti, tehát hogy vadonokra is szükség lenne, ez igazából a nemzeti park, valamennyi nemzeti parkunkban fontos irány.
Brüsszelből, vagy akár a magyar állami igazgatásból vannak erre utaló jelek, hogy elmozdulnának ebbe az irányba? Mert ugye van egy zöldítési folyamat a mezőgazdaságban, hát ha ugye az erdőgazdaságot, mert én azt látom így megint csak kicsit kívülállóként fő problémának, hogy ez egy gazdálkodási egység. Amíg azt a jövedelmet valahonnan nem pótolják, vagy nem engedik el, addig miért változna meg maga a rendszer, ami évtizedek óta működik?
Alapvetően ugye ez a folyamat ez egyre jobban erősödik ugye a politika szintjén is, miután a társadalomban jelentkezett ez az igény, így a politika reagált rá. és elindult egy folyamat, aminek az eredménye az, hogy például az EU biodiverzitás stratégiája, vagy az erdő stratégiája is tartalmaz az erdő ökoszisztémájának védelmére irányuló nagyon ambiciózus vállalásokat, akár a 10% fölötti fokozottan védett természeti terület arány, ami még nekünk is sokszor így elgondolkodható, hogy mi lehet abban a 10%-ban, amikor említettük, hogy az erdeink közel 95%-át ma is használjuk, és ugye egy fokozottan védett kategória az valami olyasmit jelent, ami nem használat, hanem maximum a természeti folyamatok segítése érdekében történő beavatkozás. Most viszont egy nagyon-nagyon kiélezett helyzet kezd kialakulni az energiaválság kapcsán, ami egyértelműen látjuk, hogy a régiós szinten, de akár Európai Uniós szinten is többletnyomást helyez az erdészeti szektorra, mint hogy a fapiacnak egy nagyon jelentős része az energetikai célú hasznosítás
ezt
irányában.
Nagyon leegyszerűsítve mindenki elkezdett félni attól, hogy nem jönnek energiahordozók kelet felől, és egyre és nagyobb az igény, hogy akkor majd ő fatüzeléssel fogja megoldani a telet.
Sajnos ez nem lesz megoldás, tehát a WWF Magyarország energiaprogramja is, klíma és energiaprogramja is készítette erre vonatkozóan elemzéseket, és egyértelműen látszik, hogy igazság szerint ezzel az energiamixünket alig tudjuk erősíteni. Tehát, hogyha nagyon intenzív fakitermeléseket hajtanánk végre, akár a hozam szempontú fenntarthatósági kritériumok maximumáig, ami ökológiai szempontból egyáltalán nem fenntartható, akkor sem tudnánk igazából kielégítően javítani és függetleníteni az energiamixünket ilyen rövid időtávon.
Uraim, hogy látják azt a kérdést, hogy kinek kellene ebben lépnie? Ugye az erdők jelentékeny része állami tulajdonban van, és állami erdőgazdaságok működtetik, meg kezelik, viszont vannak jelentős magánerdők is. Azt gondolom, hogy talán az állam könnyebben tudna egy olyan döntést hozni, amiről itt szó volt az elmúlt percekben, hogy nem kell minden erdővel mindig kezdeni valamit. Egy magánerdőgazdálkodó, ha csak nem józan emberi belátásból, nehezebben vehető rá erre, mert meg fogja kérdezni rögtön az elején azt, hogy jó, de a kieső bevételeimet akkor ki fogja pótolni. Meg az eddig az erdőre fordított befektetéseimet ki fogja ezt majd nekem kifizetni. Ezt hogy látják ezt a kérdést?
Hát amit mi most már évek óta szeretnénk eljuttatni a döntéshozókhoz, mint egyfajta természetvédelmi igényt, hogy legalább a nemzeti parkokban, azoknak a belső részein ne legyen fakitermelés, ilyen nagyon egyszerűen fogalmazva. Ez egyébként egy nemzetközi gyakorlat, hogyha van valahol egy nemzeti park, akkor annak van egy zóna rendszere, egy úgynevezett A-zóna található a közepén, ami, vagy magterület, ez a másik elnevezésre, ahol tényleg a természet folyamatai önállóan működhetnek, önszabályozó rendszerek jönnek létre, és itt nincsen fakitermelés, gyakran nincsen vadászat sem, nincsen bányászat, és a többi. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet látogatni a területeket, tehát átmennek rajta turistautak, mindenki élvezheti ennek a pozitív hasznait. Még mindig a nemzeti parknál maradva, nyilván az európai nemzeti parkokban azért van fakitermelés, de ezeken az övezeteken kívül. Tehát ez tulajdonképpen egy olyan javaslatunk, ami fájdalommentesen átvihető volna, és mindössze valamilyen józan belátása lenne a szükség, hogy itt könnyen lehetne zöldíteni, hogy ilyen képzavarra éljek a természetvédelmen is. Ami egy kicsit tágabb értelmezés ennek a kérdésnek, hogy mennyi faanyagot hagyjunk az erdőbe, és mennyit vágjunk ki. Tehát én azt gondolom, hogy ökológus szempontok szerint nagyon sok fát veszünk ki az erdőből, azzal együtt is, hogy nyilván egyfajta egyensúlyt próbálunk megtartani, nem túlhasználni az erdőket, tehát ez egy több száz éves hagyománya a magyar erdőgazdálkodásnak is, de természetvédelmi szempontból azért nagyon-nagyon intenzíven használva vannak az erdeink, és ez nem egyszerűen csak arról szól, hogy ott mindig zúg a motorfűrész és stb., hanem hogy nincs elegendő fa, vagy ha úgy tetszik, szén lekötve a magyar erdőkben, ami pedig klímaváltozási szempontból is nagyon előnyös lenne. Tehát, hogyha az erdeinket egy kicsit természetesebb állapotban tartanánk, nagyobb fatömeget hagynánk benne, nem pedig mindent kiszedni belőle, amit csak lehet, akkor annak rengeteg pozitív hozadéka lenne, védett területen kívül is.
Még annyival kiegészíteném ezt, hogy az állami és magánszektort próbáltad ugye összevetni. Itt nagyon fontos, hogy amíg az állami szektor az ugye alapból ugye több mint az 50%-át kezeli egyébként a magyarországi erdőknek, ez az 50% az, ami a természetesebb része az erdőknek. A magánszektorban is vannak természeti szempontból jó állapotú erdők, de nagyon alacsony arányban. Ott elsősorban ezek a különféle idegenhonos állományok, kultúrerdők vannak, teljesen más szemlélet alapján kezelve, de hogy az alapvető adottságaik is mások voltak. Nyilván a magánszektorban elsősorban különféle támogatási lehetőségekkel lehet befolyásolni a gazdálkodókat abba az irányba, hogy fenntarthatóbb módon kezeljék az erdőket. Erre egyébként az Európai Unió közös agrárpolitikájában van is a lehetőség, és Magyarország fejlesztett ilyen jogcímeket, ez az erdő környezetvédelmi támogatási program. Gyakorlatilag nyilvánvaló, hogy ez tovább fejleszthető, ezzel kapcsolatban mi számos alkalommal jeleztük is a minisztériumnak a javaslatainkat, valamekkora fogadókészséget is mutattak erre. A másik rész, amit viszont nagyon-nagyon hangsúlyoznék, az az, hogy az egyébként természetesebb, és lévén, hogy állami tulajdonról beszélünk, a közcéloknak is megfeleltetendő erdők, azok állami tulajdonban vannak, innentől kezdve a társadalom ezekben sokkal inkább tudja érvényesíteni, vagy a társadalmi szempontokat jobban lehet érvényesíteni, és kell is érvényesíteni. Erre én azt gondolom, hogy még van nagyon bőven tér az állami szektorban, hogy ezek jobban érvényesüljenek. Nyilvánvalóan ez egy fejlődő trend, és nagyon bízunk benne, hogy tudjuk azokat a szempontokat hangsúlyozni, illetve az állami döntéshozatal, illetve a szektornak a döntéshozatala is ebbe az irányba halad.
Az elmúlt években ugye nagy társadalmi támogatottsága volt az különféle erdősítési programoknak, ilyen egészen alulról jövő kezdeményezések voltak, és az állam is hitet tett emellett, hogy szeretné növelni az erdőborította területeknek az arányát Magyarországon. Ez jó irányba tett lépésnek tűnik, hogy egy egyszerű ember is megértette, hogy erdősíteni kell, és az állami program is úgy tűnik, hogy elindult, vagy tartotok attól, hogy ezek is ilyen ipari erdők lesznek, nem tudok rá jobb kifejezést.
Alapvetően ez egy ilyen win-win szituációnak hangzik kívülről, mert a klímamitigációs célokat is teljesítjük, ugye az erdőterület növelésével nagyobb területen van esély a szén megkötésére. Másik szempontból meg akármilyen erdőt hozunk létre, az valószínűleg ott a környezeti ökoszisztéma szolgáltatásokat javítani fogja. Ugyanakkor itt nagyon fontos ezt hangsúlyozni, hogy marha jól hangzik ez a történet, de hogy ennek a léptéke mekkora, illetve hogy mekkorát tud ezzel lépni a nemzetgazdaság vagy az erdészeti szektor, az nagyon függ attól, hogy erre a magánszektor elsősorban milyen szinten fogékony. Nyilvánvalóan erre próbált az erdőtelepítési egységárak növelésével, majdnem megduplázták, vagy talán meg is duplázták az erdőtelepítési egységárakat a támogatási lehetőségek között. Hogy ez mennyire sikeres, arról láttunk már számokat, de sajnos még hivatalosan publikált statisztikát nem. Úgy tűnik, hogy jelentősen megnőtt az erdőtelepítések aránya, viszont nekünk azért részben jelentős aggodalmunk az, hogy ez milyen erdőket fog eredményezni, illetve nagyon komoly kérdés az, hogy hol kerülnek telepítésre ezek az erdők.
Ez miért fontos, hogy hol telepítünk erdőt? Azt gondolnánk, hogy most mindenhova erdőt kell, mert szelet kell megkötni, meg klímaváltozás hatásai tompítják az erdők, akkor teljesen mindegy gondolhatná, aki nem ért hozzá, hogy hova telepítünk erdőt, telepítsünk, ez a lényeg. Van egy ilyen hangulat is, én úgy érzem.
Igen, mindenképpen érezhető egy ilyen hangulat. Hát a Kárpát-medencével kapcsolatban ez egy fontos tudnivaló, hogy vannak olyan tájai, és itt elég talán csak a Hortobágyra utalni, ahol nem a fás növényzet a meghatározó, ahol nem erdők voltak a múltban sem, hanem kiterjedt gyepek, amik ugyanúgy fajgazdagok, biológiai sokféleség szempontjában nagyon értékesek. Vannak olyan vizes élőhelyek, amik szintén természetes körülmények között fátlanok. Tehát, hogyha ezeket a területeket erőltetve beerdősítjük, akkor ott nagyon komoly természetvédelmi veszteségeket tudunk elkönyvelni. És hát sajnos így a tájtörténeti folyamatokat elemezve a múlttal kapcsolatban elmondható, hogy az elmúlt 100-150 150 évben leginkább olyan helyekre kerültek új erdők, és itt a Trianon utáni erdőtelepítésekre is gondolok elsősorban, amik nem erdőterületre kerültek, hanem például homok puszta gyepeket erdősítettek be, fenyővel, akáccal, stb. Itt ezek nagyon előnytelen helyzetben vannak, ugye a klímaváltozás az ezeket a száraz területeket fokozott mértékben sújtja. Tehát ugye a fák azok kiemelik a talajból a vizet, a talajnedvességet, tovább szárad az egész táj. Ezeket mindenképpen érdemes lenne elkerülni, főleg ha figyelembe vesszük azt, hogy mennyi olyan területe van az országnak, ahová úgy lehetne erdőt tenni, hogy oda valójában az is való.
Fafajok tekintetében fontos, hogy mit ültetünk, mert azt most kitárgyaltuk, hogy hova. De az, hogy mit, az is fontos?
Mindenképpen. Tehát az őshonos fafajokból kialakuló elegyes erdők a legstabilabb rendszerek. Ezeket még most a klímaváltozás időszakában, vagy ezt a klímaváltozás időszakában is érdemes hangsúlyozni. Tehát, hogyha egy természetes erdőt hozunk létre, vagy ne adj Isten, tartunk fenn, akkor azzal sokkal jobbat teszünk, nem csak a természetvédelemnek, hanem a gazdaságnak is, mint hogyha belevágunk kicsit ilyen kalandor jelleggel olyan hatalmas területeket érintő projektekbe, ahol nem az őshonos fafajok a meghatározók. Ugye az elmúlt évtizedekben, évszázadokban erre nagyon sok példa volt az országban, ezért van most közel 500 000 hektárnyi akácosunk, óriási mennyiségű nemesnyár. Ezeknek egyébként megvan a maga szerepe a gazdaságban, de természetvédelmi szempontból komoly kérdőjeleket vet fel a jelenlétük.
Az erdőtelepítések kapcsán azt nagyon-nagyon fontos megemlíteni, hogy nem csak az erdőket magukat alakítottuk át nagyon, hanem a történelmi idők során magát a tájat, a termőhelyüket is. Nagyon sokszor olyan szintű ez az átalakítás, elsősorban a vízkormányzásnak köszönhetően, ami nem a vásárhelyi idejében kezdődött a 19. században, hanem még sokkal korábban már a rómaiak elkezdték a vizeknek a szabályozását itt a Kárpát-medencében, aminek az a következménye, hogy nagyon sok helyen már nehéz meghatározni azt, hogy mi a természetes. Nagyon nehéz választ találni arra, hogy ott hogy lehet megfelelő, vagy mi a megfelelő, és azt hogy lehet megtalálni. Ugyanakkor az szinte biztosan, és én azt mondom, hogy magam részéről legalábbis bátran kimerem jelenteni, hogy ezen nem természetes állományok létrehozásával javítani biztosan nem fogunk. Az erdészeti gyakorlatban mindig is voltak ilyen úgynevezett fafaj politikák, amikor kikiáltottak egy fajt vagy fafaj csoportot üdvösnek, ami fel fogja javítani az ottani termőképességet, meg fogja menteni a futóhomoktól az országot, de itt is érdemes ezt azért olyan keretbe tenni, hogy igen, a futóhomokot megfogta rövid távon, de az, hogy ott futóhomok van, az is kizárólag annak köszönhető, hogy előtte egy fenntarthatatlan tájhasználat volt, és ezek a hirtelen gyors mérnöki megoldások rövid távon hozzásegítettek minket valamilyen kisebb problémának az elérkezéséhez. Tehát, hogy nem olyan nagy a baj, de még mindig baj van. Nagyon nehéz ezt mérlegelni, és nagyon sok olyan dolog van, ami hosszú távon fejti ki a hatását. Tehát évtizedekről beszélünk. A másik, amit fontos kiemelni, hogy a mezőgazdasági használat ugye Magyarországon nagyon-nagyon fontos. Európai Uniós összehasonlításban is nagyon nagy a termőföldként hasznosított terület részarányunk. És nagyon sok olyan agrárterület van, ami erdő termőhelyen van. Tehát kifejezetten erdőtalaj, tehát minden szempontból megfelel erdőnek, viszont olyan jó még mindig a termőképesség, hogy megéri agrárterületként fönntartani, és erdőként általában olyan, vagy erdőket olyan helyre telepítünk az elmúlt évtizedekben, ez gyakorlatilag, sőt, nagyon hosszú időtávon is igaz, ami agrár termőhely szempontjából nem kielégítő, egyszerűen nem hoz akkora hozamot, hogy akár az Európai Uniós támogatások figyelembevételével is megérje.
Mihez kezdjünk az invazív fajokkal, a nem őshonos fajokkal? Mert most úgy olyan hangulattal beszélgetés, mint hogyha ezeknek nem lenne helyük. De mondjuk az iparszerű erdőgazdálkodásban, vagy magán személy számára, aki nem tudom én, tűzifát akar termelni, az arra tökéletesen megfelelnek. Tehát itt is valahol ketté kéne választani az erdészeti politikát? Tehát lehetnének olyan erdők, amik direkt ipari célokra vannak, és a természetvédelmi célú erdőkből meg ezeket el kéne tüntetni? El lehet tüntetni ezeket?
Hát tulajdonképpen ebbe az irányba haladunk, vagy hát ez a valóság, hogy vannak olyan erdeink, ahonnan drága pénzzel megpróbáljuk eltüntetni az inváziós fajokat, máshol viszont eltűrjük a jelenlétüket, ne adj Isten, belőlük élünk. Ugye itt elsősorban a fehér akácra gondolok. Annyit azért így előjáróban érdemes megemlíteni, hogy mi a probléma ezekkel az inváziós fajokkal. Tehát ezek általában ugye nem az európai kontinensről, hanem távolabbról származtak az ország területére, és olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amiknek a következtében átalakul az egész ökoszisztéma, tehát elterjednek, felül hasznosítják a területet, a tápanyag összetételt megváltoztatják, nitrogénben feldúsítják a talajt és a többi. Tehát az ott lévő növényzetnek az életfeltételeit szüntetik meg. Lényegében szétrombolják azt a természeti tájat, amibe belekerülnek. Ezért van szükség arra, hogy visszaszorítsuk őket. És hát ugye az fontos tudni, hogy a Kárpát-medencének az alja, tehát a mai Magyarország területe, az talán egész Európában az egyik legsúlyosabban érintett ilyen inváziós fafajok, fásszárúakkal kapcsolatosan, tehát nevezzünk meg néhányat, ugye a fehér akácot említettem, de amit ismerünk, ugye bálványfa, amerikai kőiris, a gyalogakác, ami terjed a folyóvölgyekben, akkor a nyugati ostorfa, a kései megy, és ez még sorolható. Olyan tömegben rendelkezünk velük, és egyébként látszárokból is vannak inváziós fajok, amikkel ugyanúgy fel kell venni a versenyt, hogy ipari méretekben kell felkészültnek lenni, hogy itt például rendbe tegyünk akár egy kisebb tájrészletet. Ez védett területeken egyébként megoldható, főleg, hogyha magasabb térszíneken járunk. A síkvidéken nekem az a meglátásom, hogy előbb-utóbb el fogjuk veszíteni ezt a küzdelmet, tehát néhány területet esetleg mentesen tudunk tartani, de máshol meg el kell fogadnunk a jelenlétüket.
A szomorú része ennek az, hogy ezeknek az inváziós fajoknak egy részét a megoldás keresés során az erdész és vízügyi szakma honosította meg a Kárpát-medencében. Amire mondhatjuk, hogy akkor valamilyen célra pont megfelelt, megkötötte a futóhomokot, megvédte a gátoldalt az árvizekkor, akármi, de utána meg okozott egy olyan problémát, amire most egyébként közpénz 100 milliókat költünk, hogy megoldjuk legalább a maradék utolsó Kárpát-medence alján a síkvidéken lévő utolsó pusztai tölgyeseinkben például az inváziós fafajoknak a túláradását, és civil kezdeményezésekben komoly kézi munkával egyenként húzogatják ki az inváziós facsemetéket minden nyáron táborok keretében emberek, és még így is tényleg közpénzmilliók mennek erre a célra az összes nemzeti parknál.
Az őshonos fafajokat mennyire érinti a klímaváltozás problémája? Ez is egy sarkalatos kérdés lehet, ha már ez ugye több helyütt szóba került. Hallottam olyan felületes véleményeket, hogy az idővel például a bükk, ami ugye őshonos, az is eltűhet Magyarországról egész egyszerűen azért, mert egy hűvösebb klímához van szokva. Hogy lehet ezt a kérdést megoldani? Már oké, megmentjük az őshonos erdőket, csak közben elviszi őket a klímaváltozás, azzal nem vagyunk előrébb.
Igen, hát arra mindenképpen egyértelmű válasz, hogy hat-e az őshonos fafajokra a klímaváltozás? Igen, hat rájuk, valamennyire hat, hiszen egyetlen élőlény csoport sem, vagy egyetlen faj sem mentesül ez alól. Na most, hát ahogy a földtörténeti korokban mindig a növényzet valamilyen formában alkalmazkodott a különböző változásokhoz, így a klímaváltozáshoz is. Tehát van egy képessége a hazai erdőtakarónak is arra, hogyha megváltoznak ezek az időjárási paraméterek, akkor például a fajösszetétel olyan módon változzon meg, hogy az utána jobban megfeleljen ezeknek a körülményeknek. Itt ugye az a kérdés, hogy ezek a nagyon gyors és nagyon intenzív változásokhoz tud-e az erdő úgy alkalmazkodni, hogy továbbra is erdő maradjon, vagy pedig átalakuljon esetleg valami mássá, például valami felnyíló erdősztyeppé, vagy bozótossá, vagy esetleg gyepterületté. Ez sem ördögtől való egyébként, tehát ez bekövetkezhet az Alföldnek bizonyos részein. De a hegyvidékeken valószínűleg ez azért eléggé vélelmezhető, hogy a jelenlegi fajösszetétel mellett is megmaradhatnak az erdők, csak más mixben kell gondolkodni. Itt muszáj egy picit visszautalni arra, amiről már beszéltünk, hogy nagyon át vannak alakítva az erdők, tehát így ebben a formában azért megnehezítettük a dolgukat az alkalmazkodásban. Sokan emiatt, ugye Pali is beszélt arról, hogy az egyik hibánkat egy másikkal próbáljuk helyrehozni, tehát hogy most akkor probléma van a tölgyesekkel vagy a bükkösökkel, akkor tegyünk a helyre valami mást. Hát ez nyilvánvalóan újabb problémákat fog generálni sok esetben, tehát a mi javaslatunk erre az, hogy amíg lehetséges, addig a természetes megoldások felé kéne lépéseket tenni, visszaalakítani lényegében az erdeinket vegyes összetételűvé, vegyes korosztály szerkezetűvé, mert akkor az erdő saját maga tud egy kicsit alkalmazkodni a klímaváltozáshoz. A bükkkel kapcsolatban egyébként jogosak az aggodalmak, hiszen az az egyik leginkább ilyen párás atlanti jellegű klímát kedvelő fafajunk, de azért az valószínűleg erős túlzás, hogy már most veszélyben van. Az ország egyes részein, ahol egyébként előfordulhat, hogy nem természetesen van jelen, ott idővel eltűnhet. De hát például, hogyha Budapest környékén maradunk, a normafa melletti bükkösök köszönik szépen, jól vannak, semmi komoly jelét nem mutatják annak, hogy probléma lenne velük, annak ellenére, hogy 400 méteren vannak az egyik legalacsonyabban fekvő bükkös erdőterületünk.
Egy ilyen kis közgazdasági hasonlattal élnék itt. Ugye van ez az alapszak kifejezés befektetésben, hogy portfólió diversifikáció. Semmi különbség nincs itt sem. Tekinthetünk az erdőkre, mint egy környezeti befektetésre, és hogyha azt akarjuk, hogy ezek ellenállóak legyenek a környezeti hatásokkal, akkor az a jó, hogyha ez egy divers rendszer. Tehát minden olyan lehetőséget, ami ezt a diverzitást növeli, azt érdemes megragadni, és ezek között mi hangsúlyozzuk, hogy a természeti rendszereknek, az itt létező természeti rendszereknek az alkalmazása az alapvetően már kiindulásban egy nagyobb diverzitást ad, mint egy idegen vidékről betelepített, kevés szaporító anyagból létrehozott új rendszer. Amit itt érdemes még megemlíteni, és ez nekem egy tavaly megtanult információ, hogy egy lánycárú növénnyel, hogyha összehasonlítunk egy fásszárú növényt, akkor közel ezerszer nagyobb a genetikai változatossága egy tölgynek például, ami azt jelenti, hogy a tölgyek között lesz olyan, aminek nagyon nagy a növedéke, de mondjuk arra fog szorulni, hogy a környezeti erőforrások azok bőséggel álljanak neki a rendelkezésére, de lehet, hogy van köztük olyan genetikai változat is, aminek a környezeti erőforrásokról nagyon kevéssé van szüksége ahhoz, hogy túléljen. És lehet, hogy ahhoz, hogy a jövőbeli változásokat jól tudjuk, jó ritmussal tudja az erdőnk lereagálni, ahhoz pont ezekre az egyébként gazdasági szempontból hasznosíthatatlan változatokra lesz szükségünk, viszont a természetes erdők esetében ezek a nagy változatosság miatt rendelkezésünkre állnak. És egyébként az erdész szakma próbál is ezeket most megtalálni. Sok kísérlet van arra, hogy ilyen szaporító anyaállományok alól gyűjtik a természetes makkot, magokat, ilyesmiket, és ezeket különféle összehasonlító vizsgálatokban nézik, hogy melyik hogy reagál a környezetre.
Megint érintőlegesen nem beszéltünk erről, hogy hogy lehet fenntartható módon, természetközeli módon kezdeni valamit az erdőkkel, és ugye azt már ugye leszögeztük, hogy vannak olyan, vagy kellene, hogy legyenek legalább a nemzeti parkoknak a belső területen olyanok, amikkel nem kezdünk semmit. Amivel viszont kell kezdeni valamit. Ott érdemes lehet művelési módszert váltani? Van olyan csodaszer az erdészet tudományban, ami egy kicsit ilyen kecske is, meg jól lakik, meg a káposzta is megmarad alapon tudja kezelni az erdőket? Amiket kezelni kell?
Hát alapvetően ezeket, tehát kétfajta megközelítés van, ami természeti szempontból, ökológiai szempontból kedvező. Az egyik, hogyha olyan az erdő állapota, akkor ökológiailag nagyon értékes, stabil állomány, akkor azt érdemes megőrizni, békén hagyni. Ugye ebből nagyon-nagyon kevés van, tehát pár ezer hektárról beszélünk országos szinten.
Ez fontos, hiszen nem lehet az a cél, hogy az egész Magyarországon ősvadó legyen, ez elképzelhetetlen és megvalósíthatatlan.
Viszont úgy gondoljuk, hogy annál a néhány százaléknál, ahol jelenleg folyamatos erdőborítás melletti üzemmódokat alkalmazunk, lényegesen nagyobb tere van ennek. Ugye ez azért is nagyon-nagyon fontos, ennek a terjesztése és ennek a szakmai elfogadottságának a növelése. Ugye ez a jelenlegi szakmai hagyományokkal kicsit szembe megy, mert alapvetően egy ilyen üzemszerű, vágásos, egykorú erdészeti szempontból idealizált megközelítés van, ami nagy hatékonyság mellett tud faanyagot termelni. Ezzel szemben nyilván egy kicsit komplexebb, más megközelítés, sokkal ökológikusabb megközelítést igénylő módszer a folyamatos erdőborítás melletti erdőgazdálkodás, az örök erdőgazdálkodás vagy szállalás, de ennek évszázados hagyománya van, és nyilvánvalóan vannak olyan feladatok, amiket meg kell válaszolni, de mi azt gondoljuk, hogy a folyamatos erdőborítás melletti erdőgazdálkodás az, ami választ adhat ezekre a kérdésekre. Kifejezetten kiemelve azt, hogy szemben a vágásos gazdálkodással, ahol vágásterületek alakulnak ki, és nagy területű erdőfelújításokat hozunk létre, ahol megszűnik az erdőklíma, tehát ott nem marad az erdő a nagy faállomány párologtató képessége, nem árnyal. Ezek az erdőfelújítások nem ellenállóak. Gyakorlatilag itt a bükki erdőtűz esetében sem kifejezetten erdők égtek le nagy területen, hanem erdőfelújítások, amik nagyon nagy területen kényszeredetten egyébként nem szerencsésen adott telepített lúcfenyő helyén hoztak létre őshonos bükk fűfafajjal, de akkora lett ott a szárazság, hogy gyakorlatilag ez az egész porrá tudott égni, vagy a csemetéknek egy nagyon kis része élte túl. Ezzel szemben, hogyha van egy olyan állományunk, ami szerkezeti faj szempontból is nagyon diverz, kisebb fák, nagyobb fák, cserjék, stb. Van benne, abban például az erdőtűz nem tud terjedni, ellenben az erdőklímát folyamatosan fönntartja, és a haszonvételre is lehetőséget biztosít. Ezt azért is hangsúlyoznám, mert például egy kis üzemméret esetén egy magánerdőgazdálkodónál, szemben azzal, hogyha időszakosan nagy haszonvételre van lehetősége, itt folyamatos haszonvételt biztosít neki az erdő, és hozzá tud férni ahhoz, mint egy kisebb pár száz hektáron is, folyamatos jövedelem mellett a családjának megélhetést tud biztosítani.
Az utolsó kérdés megint csak kicsit provokatív, hogyha arányokat néznénk, és egy ideális állapotot feltételezünk, akkor milyen arányokban kellene Magyarországon lennie háborítatlan erdőknek, természetközeli módon művelt erdőknek, és tényleg nem tudok jobb szót, ipari erdőknek lenniük?
Amit mi szeretnénk látni, hogy így fogalmazzak, hogy legalább az ország erdeinek 5%-a az kerüljön valami olyan kezelésbe, ami egy kicsit ezt a vadonszerű állapotot jeleníti meg. A folyamatos erdőborítás, tehát a szállalás örök erdő, amiről volt szó, hát itt megoszlanak azért a vélemények, de az egészen biztos, hogy ez a mai 1-1,5%, ez azért jócskán bővíthető. Nyilván itt a következő évtizedekben ez nem nagyon emelhető 10% fölé. Ha már ott tartanánk, akkor én azt gondolom, hogy ez egy komoly eredmény lenne. Hát úgy általánosságban pedig minden erdőnket kéne a természetesség felé mozgatni, tehát ennek azért sokféle lehetősége van, és ezzel tudnánk elérni azt, hogy ne csak a gazdasági alapok maradjanak meg, hanem a stabilitása is fokozódjon az erdőknek. Itt még hadd utaljak vissza az egy korábbi kérdésre, hogy ugye mibe kerül mindez nekünk? Mert ez nagyon sokszor előjön, hogy hát oké, szeretnénk milyen szép dolgokat, de hát ez pénzbe kerül. De hát ha abba gondolunk bele, hogy az erdők valójában az életünk részei, és a testi-lelki jólétünkhöz hozzátartoznak, hogy mennyi mindenre fordítunk pénzt és más típusú energiákat az országban azért, hogy az életünk jobb legyen, akkor ebben az erdők miért kivételek, ez inkább csak ilyen költői kérdés, miért tartjuk teljesen ördögtől való dolognak, hogy az erdőkbe akár befektetni kelljen? Miért természetes az nekünk, hogy onnan mindig csak kiveszünk? Tehát most eljutottunk egy olyan pontra, így a klímaváltozás meg az egyéb súlyos problémák, terhek nyomása alatt, hogy ezek a kérdések legitim módon feltehetők, hogy ha mi szeretnénk, hogy ezek az erdők, ezek még 100 év múlva is szolgáljanak bennünket, akkor bizony segítenünk kell rajtuk.
Végszónak tökéletes volt, úgyhogy dr. Gálhidi Lászlónak, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetőjének és Bódis Pálnak, a WWF Magyarország erdőprogramjának szakértőjének köszönöm szépen a beszélgetést. Önök a Lételemet, a WWF Magyarország zöld podcastjét hallgatták. Remélem hasznosan telt velünk ez a néhány perc. Várjuk Önöket legközelebb is. Búcsúzik a moderátor Mihálovics András. Viszontlátásra, szép napot kívánok!